Áldás békesség, kedves testvérek, megkezdjük Bibliaóránkat. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Bibliaóránk kezdetén a 208. dicséretünk első két versét énekeljük. A 208. dicséret első verse így kezdődik. Uram, bűneink soksága, undoksága érdemli haragodat. Uram, bűneink soksága, undoksága érdemli haragodat. Méltók vagyunk, hogy ellenünk, Szent Istenünk, felemeld ostorodat. De tudjuk, hogy ki megvallja és átallja, bűneit s hozzád megtér. Azt nem hajtod el előled, sőt te tőled bűnbocsánatot az nyír. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, amikor Jeremiás próféta könyvét olvassuk, hogy nagy mértékben ismerünk magunkra és a világra, magunkra, mert mi hívő emberekként is oly sokszor eltávolodunk tőled, a magunk kedvteléseit, a magunk akaratát keressük, és hűtlenek leszünk hozzád. Urunk, hadd kérünk téged arra, hogy munkálkodj a mi szívünkben, munkáld ki bennünk az engedelmes szívet, ajándékozz meg mindazzal, ami erre az életre és az örök életre szükséges, ami számunkra legyen a te kereszted és üres sírod ereje, erő a mindennapokban, és add meg, hogy tudjunk rád figyelni, bármi történjék is odakint és idebent, kint a világban és bent a szívünkben. Urunk, szeretnénk egyre jobban hozzád tartozni. Ámen. Kedves testvérek, ma Jeremiás próféta könyvének 17. fejezete következik. Júda vétke vas íróvesszővel van fölírva, gyémánt hegyjel van fölvésve szívük táblájára és oltáraik szarvaira. Mivel még fiai is oltáraikról, aséra bálványaikról emlékeznek meg a zöld fák mellett, a magas halmokon és a környék hegyein. Vagyonodat és minden kincsedet zsákmányul adom magaslataid és minden vétked miatt, amelyek ott vannak összes határodban. Önhibádból el kell szakadnod örökségettől, amelyet adtam neked, és ellenségeid szolgálatába hajtalak olyan földön, amelyet nem ismersz. Mivel lángra lobbantottátok haragomat, örökké égni fog az. Azt mondja az Úr. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. Mert olyan lesz, mint a cserje a pusztában, amely nem látja, hogy jó következnék, hanem sivár helyen lakik a sivatagban, kopár és kihalt földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, levele zöld marad. Száraz esztendőben sem aggódik, nem szűnik meg gyümölcsöt teremni. Csalárdabb a szív mindennél, és romlott az, ki ismerhetné meg? Én az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem, és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek mindenkinek útjai szerint, és cselekedeteinek gyümölcse szerint, mint a fogoly madár, amely azt költi, amit nem tojt, olyan az, aki gazdagságot gyűjt, de nem igaz módon. Napjai felénél ott kell hagynia, a végén pedig bolondá lesz. Ó, dicsőség trónja! Kezdettől fogva magasságos, szentségünknek helye, Izrael reménysége, ó Uram! akik elhagynak téged, mind megszégyenülnek, akik elpártolnak tőled, azokat a porba írják, mert elhagyták az Urat, az élő vizek kútfejét. Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok, mert téged dicsőítelek. Íme ők azt mondják nekem, hol van az Úr szava, most jöjjön el, de nem tudták elérni, hogy ne kövesselek, mint pásztoromat, és a nyomorúság napját sem kívántam, te tudod. Ami ajkamon kijött, ismert volt előtted. Ne légy rettentésemre, te vagy menedékem a gonosz napokban, azok szégyenüljenek meg, akik üldöznek engem, és én ne szégyenüljek meg. Ők rettegjenek, és én ne rettegjek. Hozd rájuk a háborúság napját, és kétszeres zúzással zúzd össze őket. Ezt mondta nekem az Úr. Menj és állj meg a nép fiainak kapujában, amelyen Júda királyai mennek be és jönnek ki, és azután Jeruzsálem minden kapujában. Ezt mond nekik. Halljátok meg az Úr szavát, Júda királyai, egész Júda és Jeruzsálem minden lakosa, akik bejártok e kapukon. Azt mondja az Úr, vigyázzatok lelketekre, és ne hordjatok terhet szombatnapon. Jeruzsálem kapuin se vigyétek azt be. Házatokból se vigyetek ki terhet szombatnapon, és semmiféle munkát ne végezzetek, hanem szenteljétek meg a szombatnapot, ahogyan atyáitoknak megparancsoltam. De ők nem hallgattak erre, és fülüket sem fordították felém, hanem megkeményítették a nyakukat, nem hallgattak rám, és nem fogadták meg az intést. Pedig ha ti igazán hallgattok rám, ezt mondja az Úr, és nem visztek be terhet-e város kapuin szombatnapon, és megszentelitek a szombatnapot úgy, hogy semmiféle munkát nem végeztek azon, akkor a város kapuin királyok és fejedelmek fognak bevonulni, akik a Dávid trónján ülnek, harci szekereken és lovakon járnak, mind maguk, mind fejedelmeik, Júda férfiai és Jeruzsálem lakosai, és mindörökké e városban fognak lakni. Eljönnek majd Júda városaiból, Jeruzsálem környékéről, Benyámin földjéről, a síkságról, a hegyvidékről és a délvidékről, hogy égő áldozatot, véres áldozatot, ételáldozatot és tömjént hozzanak, és hálaáldozatot hozzanak az Úr házába. Ha pedig nem hallgattok rám, és nem szentelitek meg a szombatnapot, terheket hordoztok, és így jártok át Jeruzsálem kapuin szombatnapon, akkor tüzet gerjesztek kapuiban, és az megemészti Jeruzsálem palotáit, és nem lehet eloltani. Kedves testvérek, amikor elolvassuk ezt a hosszú fejezetet, úgy tűnik, mintha egymástól független, véletlenszerűen egymás mellé helyezett proféciák, figyelmeztetések halmaza állna előttünk. Az újfordítású Biblia címei az egyes perikópánk élén ez, az első Júda bűne és büntetése, a második az Istenben bízók élete, a harmadik Isten az emberi szívek ismerője, a negyedik a próféta Isten oltalmát kéri, ötödik felhívás a szombat megszentelésére. Tehát úgy tűnik, mintha ott öt egymástól többé-kevésbé független téma állna előttünk ebben a hosszú fejezetben. De jobban végig gondolva, egyetlen fő gondolat határozza meg az egész fejezetet, méghozzá a szövetségszegés. Egy ilyen szerkezetet tudnánk fölállítani, először szól Jeremiás a szövetségszegés területeiről, amely kétféle lehet, az egyik a bálványimádás, a másik pedig a szombat megtörése. A bálványimádáson belül van szó Istenről és a bálványistenekről, van szó Istenről és az emberekről, és van szó Istenről és a tárgyi világról. És aztán eközben van egy rövid részlet, amely a próféta könyörgése Istenhez. Lássuk tehát akkor most ilyen felosztás szerint a mai igének az üzenetét. Az első az Istennel való szövetség. Isten az ősatyákkal kötött szövetséget Ábrahámmal, majd megerősítette az ígéreteket Izsáknak, Jákobnak és a többi ősatyának. És aztán, amikor eljött az idő, és az egyiptomi szolgaságban már 400 éve sínylődő népet kivezette, kivitte Egyiptom földjéről, és elérkeztek a Sínai hegyhez, akkor ott történt meg a következő szövetségkötés az egész néppel, ez a Sínai hegyi szövetség. Tudjuk azt, hogy a szövetséget a Biblia gyakran hasonlítja házassághoz. A szövetség szegést pedig paráznasághoz, házasságtöréshez. És itt most éppen erről van szó, a szövetség szegésről. És tekintsük át ennek a szövetség szegésnek a területeit. Először tehát a bálványimádásról kell beszélnünk, ahogy az előbb már mondtam, ez három síkon következhet be, Isten és a bálványistenek, Isten és az emberek, Isten és a tárgyi világ. Ez három egymás alatt elhelyezkedő sík. Azt is lehetne mondani, hogy az egyik a transzcendens sík, a másik az isteni és emberi világ, tehát a transzcendens és a földi, és végül következik a tárgyi világ, a még lejjebb lévő sík. Az első tehát Isten és a bálvány istenek viszonya. Ahogyan a második versben és a harmadik vers elején olvassuk, mivel még fiai is oltáraikról, Aséra bálványaikról emlékeznek meg a zöldfák mellett a magas halmokon és a környék hegyein. A transzcendens világnak tudjuk, hogy két területe van, Isten és a sátán, illetve a démonok. Természetesen nem egyenrangú a két terület, mert Isten az Úr minden és mindenek fölött, ő az Úr a sátán fölött is. Azt látjuk, hogy a zsidó nép az igaz Isten helyett bálványokkal vállalt közösséget. Itt az asérákról van szó, de tudjuk, hogy ebben az időben a baálokat, az astartékat imádták, a környező népek isteneit imádták. Egy lelki beolvadás következett be a környező pogány világba. Isten elválasztotta az ő népét, az ő ószövetségi népét, hogy legyen az ő dicsőségének a hirdetője, és ehelyett a nép beleolvadt, nem nemzetileg, hanem lelkileg beleolvadt a környező világba, és ő maga is bálványimádóvá lett. És sokszor küldött Isten prófétákat, akik figyelmeztették a népet, hogy nem szabad ezt tenni. Nekik küldetésük van, és az a küldetésük, hogy az élő, igaz Istenről tegyenek bizonyságot az egész környező világ előtt, és ne ők olvadjanak be, hanem mások térjenek az Istennel való közösségbe. De hiába figyelmeztették a népet a próféták, hiába büntette a népet újra és újra Isten, kezdve a pusztai vándorlástól, folytatva a bírák korán keresztül, egészen a királyok koráig, újra és újra bűnbe estek, újra és újra megkísértette őket a bálványimádás. És ezért Isten meghirdette, hogy most már nem lehet mit kezdeni velük, vereség és fogság következik. Erről is itt olvasunk a harmadik, negyedik versben: vagyonodat és minden kincsedet zsákmányul adom magaslataid és minden vétked miatt, amelyek ott vannak összes határodban. Önhibádból el kell szakadnod örökségettől, amelyet adtam neked, és ellenségeid szolgálatába hajtalak olyan földön, amelyet nem ismersz, mivel lángra lobbantottátok haragomat, örökké égni fog az. Kedves testvérek, de térjünk magunkra, ne csak az ószövetségi népen fenjük a nyelvünket, hanem gondoljunk magunkra is, mi vajon milyenek vagyunk. Nagyon sokan esnek az okkultizmus bűnébe, és ezzel a bálványimádásba. ilyen síkon is, a démoni világ síkján is. De én úgy gondolom, hogy az élő hitre jutottakat azért ez kevésbé fenyegeti. Viszont fenyeget bennünket a hamis Isten kép imádata. Amikor valami miatt vádoljuk Istent, hogy hogyan engedheti ezt meg Isten, hol van most Isten, miért büntet engem? Pedig én. És amikor vádoljuk Istent, akkor egy hamis Isten kép alapján szegülünk ellene az ő akaratának és az ő parancsának. Mert gyakran még a hívő emberek is úgy gondolják, hogy Isten olyan, mint az ismert hasonlatban az italautomata, hogy felül bedobjuk a 200-300 forintot, alul pedig kijön a kóla, vagy valamilyen más üdítő, hogy ha imádkozunk, akkor Istennek, bocsánat a kifejezését, kutya kötelessége a mi kívánságainkat teljesíteni, pedig nem így van. Ő szuverén Isten, és mindent az ő akarat és elhatározása szerint teljesít. Tehát még az élő hitre jutott embereket is fenyegeti a hamis istenkép, és ez bizony bálványimádás. Mert nem az igaz Istent imádjuk, hanem valami olyan Istent, akit mi gyártottunk saját magunknak. Természetesen nem ennyire sötét a kép, hiszen aki élő hitre jutott, az mégiscsak ismeri az élő igaz Istent. De azért helytelen gondolatok bizony bennünk is vannak, és ez súrolja a bálványimádás fogalmát. Aztán van egy másik sík, Isten és az emberek viszonylatában. Ezért mondja Jeremiás, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik. Az Úrtól pedig elfordul a szíve, mert olyan lesz, mint a cserje a pusztában, amely nem látja, hogy jó következnék, hanem sivár helyen lakik a sivatagban, kopár és kihalt földön. Ez a másik sík az, amikor bizalmunkat emberekbe és testi lehetőségekbe vetjük. És itt nagyon sok mindenkire és nagyon sok minden témára gondolhatunk. Bízhatunk orvosokban, bízhatunk politikusokban, és bízhatunk önmagunkban. József Attilának van egy, hát eléggé istentelen verse, amely így kezdődik, magamban bíztam elejétől fogva. Ugye ez a 90. Zsoltárnak a istentelen parafrázisa, magamban bíztam elejétől fogva. Hát sajnos József Attila ilyen véget is ért. Itt ugyanis önmagunknak, illetve más embereknek a bálványozásáról van szó. Ez is Isten iránti hűtlenség, ez is házasságtörés. Amikor bizalmunkat emberekbe vetjük, akkor Isten iránt hűtlenekké válunk. De olyan jó, hogy itt azért másról is szó van. Van a pozitívum is, a helyes oldalt is említi az ige. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, levele zöld marad. Száraz esztendőben sem aggódik, nem szűnik meg gyümölcsöt teremni. A harmadik sík, Isten és a tárgyi világ. Itt beszél Jeremiás a szív családságáról. Mert egyre alacsonyabb síkon is talál az ember bálványozni valót. Itt ebben a perikópában konkrétan a pénzről, sőt, a nem igaz eszközökkel, a törvénytelenül gyűjtött gazdagságról van szó. Erről olvasunk a 11. versben. Mint a fogolymadár, amely azt költi, amit nem tojt, olyan az, aki gazdagságot gyűjt, de nem igaz módon. Napjai felénél ott kell hagynia, a végén pedig bolondá lesz. A Bibliában visszatérő gondolat a pénz, mint bálvány. Jézus mondja a hegyi beszédben, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöl és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti, nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. De Pál apostol is beszél arról, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva némelyek eltévejedtek a hittől, és sok gyötrelmet szereznek maguknak. Vagy a Kolosse levélben is ezt mondja Pál, a telhetetlenségről, az újfordítás ezt kabzsiságnak nevezi, amely bálványimádás. Tehát van egy harmadik sík, a legalsó sík, ahol már nem transzcendens lényekről, bálványistenekről, démonokról, nem is egy ilyen lejjebbi síkról, emberekről van szó, hanem még lejjebb lévő síkról beszélhetünk, a tárgyi világról. És itt is megtaláljuk a bálványozni valót. Itt is megtaláljuk azt a dolgot, amibe a bizalmunkat vetjük. Mert mi sem vagyunk mentesek ettől. Amikor bízunk az anyagi javakban, amikor bízunk abban, hogy pénzen mindent meg lehet vásárolni. Vagy a másik oldal. Mert a másik oldal is jellemző ránk, a másik oldal pedig az aggodalmaskodás. Mert Jézus is, amikor az aggódásról beszél, akkor miket emleget? Az ételt, az italt és a ruházatot. Tehát megint csak az anyagi javakat. Aggódni is ezért szoktunk, ezen a síkon szoktunk. Így mind a három sík, a legfelső sík, a bálványistenségek, a középső sík, az emberekbe vetett bizalom, és a legalsó sík, a tárgyi világ, mind a három megejt bennünket, hogy abban bízzunk, és ezáltal hűtlenek legyünk Istenhez. Ez tehát a bálványimádás. De a szövetség szegésnek egy másik területéről is beszél Jeremiás ebben a fejezetben, ez pedig a szombatnak a megtörése. Felmerülhet bennünk az a kérdés, hogy hogyan jön ide a szövetség? Persze tudjuk, hogy a 10 parancsolatban a Sinai hegyi szövetség kötéskor kapta a nép a 10 parancsolatot. Ennek a 4. parancsolata éppen a szombatnapról szól. De nem csak ilyen értelemben kell figyelembe vennünk a szombatot, mint a szövetség, a szombat megtörését, a szombat megszegését, mint a szövetség megtörését, megszegését, hanem olyan értelemben is, hogy a szombat a szövetség jele volt a zsidó nép számára. Mózes 2. könyvében olvassuk, a 31. fejezetben, a szombatjaimat bizony tartsátok meg, mert jel az köztem és köztetek nemzedékről nemzedékre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki megszentelettelek titeket. Tartsák meg tehát Izrael fiai a szombatot, szenteljétek meg a szombatot nemzedékről nemzedékre, örök szövetségül, köztem és Izrael fiai között örök jel legyen ez. Tehát a szövetség megszegésébe nem csak a bálványimádás tartozik bele, hanem a szombat megszegése, megtörése is. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a szövetség megtörésének egy másik területe. Ahogyan a 22. versben olvassuk, semmiféle munkát ne végezzetek, hanem szenteljétek meg a szombatnapot, ahogyan atyáitoknak megparancsoltam. De az a jó, hogy amikor a szombatnapról van szó, akkor is felhozza az ige, akkor is üzeni Jeremiás, pontosabban üzeni Isten Jeremiáson keresztül, hogy igen, van pozitív oldal is. A helyes oldalt is említi az ige, hogyha megtartjátok a szombatot, és nem a ketteléseiteket végzitek. Nem vásároltok, nem hordtok be dolgokat Jeruzsálem kapuin, akkor jó dolgotok lesz. Kedves testvérek, nekünk már nem a szombat az, ami adatott. Az az izraelitákkal kötött szövetségnek a jele volt. Ugyanakkor el lehet mondani, hogy ránk nézve is érvényes a heti nyugalomnak parancsa. De a feltámadás napja miatt mi már a vasárnapot tartjuk. El lehet mondani, hogy ahogyan említettem is a Biblióra elején, hogy a szövetség gyakran a Bibliában hasonlatképpen úgy szerepel, mint a házasság. A házasságot hasonlítja Isten a szövetséghez. Az Istennel való szövetség olyan, mint az Istennel kötött házasság. És tudjuk, hogy a mi vőlegényünk Jézus Krisztus, aki az ő drága vérén váltott meg bennünket a maga népévé, a maga mennyasszonyává. Maradjunk tehát hűségesek hozzá. És mind a közben, amikor Jeremiás a szövetség megszegéséről beszél, illetve figyelmezteti a népet, hogy ne szegjék meg a szövetséget, van pozitív oldal is. Lehet Istenben bízni. Lehet a szombatot megtartani. Nem kell bálványokat imádni. Nem kell szombatnapon dolgozni. Akkor mintegy közbevetve elhangzik a próféta könyörgése. Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok. Szabadíts meg, akkor megszabadulok, mert téged dicsőítelek. Nem olvasom most tovább, több versen keresztül hangzik a próféta könyörgése, saját elesett állapotát, kétségeit, üldöztetését viszi Isten elé. Gúnyolják, üldözik, rettentik őt. Neki szegezik a kérdést, hol van az Úr szava, most jöjjön el. Éveken át kellett Jeremiásnak hirdetnie Isten üzenetét, az események viszont ezt cáfolni látszottak. Krisztus előtt 605-ben Júda külpolitikai helyzete nem tűnt túlságosan rossznak, Egyiptom és Babilon ugyanis egymással voltak elfoglalva. És ekkor egy nagyfokú magabiztosság jellemezte mind a királyt, mind pedig a népet. Ekkor égett el Jójákim király Jeremiás tekercsét, elbizakodtak mindannyian, a nép is, a király is, a látszólagos nyugalmi helyzeten. És ezért úgy tűnt, hogy amikor Jeremiás hirdeti az igét, minthogyha nem Isten igéjét hirdetné, hiszen teltek múltak a hónapok, és nem történt semmi. Igaz, hogy Nebukadnezár ott átvonult a környéken, valamennyire be is hatolt Izrael földjére, vitt is onnan foglyokat, ez volt az első fogságba vitel, de mégsem foglalt el Jeruzsálemet, elment, egy olyan hírt kapott, ami miatt neki el kellett távoznia. Ez a hír az volt, hogy az előző király meghalt, és ment haza, hogy őt válasszák meg királynak, ekkor még nem volt tulajdonképpen király, hanem csak a hadseregnek a vezére. Abba hagyta Izrael földjének a tapodását, hogy így fejezzem ki magamat, és hazament, és úgy tűnt, hogy vége a nyomorúságnak, nem jön semmi nagyobb baj, a király elbizakodott, a nép is elbizakodott, és föltették Jeremiásnak a kérdést, hol van az Úr szava, most jöjjön el. És Jeremiásnak át kellett élnie, hogy gúnyolják őt, amiatt, mert Isten akaratát, Isten üzenetét hirdetik. Sőt, üldözik őt, rettentik őt, és saját elesett állapotában, kétségeiben, üldöztetésében Isten elé viszi nyomorúságát. Nyomorúságunkban mi is kiálthatunk az Úrhoz. Most szintén nyomorúságban vagyunk. Nyomorúságban van az egész nép is. Most nem kell újra és újra felidézni, ugye a járvány helyzetet, tudjuk, hogy miről van szó. Egy dolgunk van, hogy úgy, mint a próféta is, nyomorúságunkban kiálthatunk az Úrhoz. És tudhatjuk azt, hogy a mi vőlegényünk Jézus Krisztus, aki az ő drága vérén váltott meg bennünket, magának, a maga népévé és a maga mennyasszonyává. Maradjunk tehát hűségesek hozzá. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan sok minden vesz bennünket körül, amit talán nem is gondolnánk bálványimádásnak, pedig mégis az. Amikor egy hamis istenképben bízunk, amikor úgy gondoljuk, hogy Istennek az a kötelessége, hogy bennünket megsegítsen, meggyógyítson. Urunk, ez nem az az Isten, aki te vagy. Mert bár könyöröghetünk, hogy segíts meg bennünket, hogy gyógyíts meg bennünket, de mindig ott kell lennie annak a gondolatnak, hogyha nem tennéd is. Mindig ott kell bennünk lenni annak a gondolatnak, hogy mindazonáltal ne a mi akaratunk legyen meg, hanem a te akaratod. És Urunk, megvalljuk azt is, hogy hányszor és hányszor vetettük már a mi bizalmunkat emberekbe, nem úgy, mint a te eszközeidbe, akiket használsz a te céljaid érdekében, hanem annál valamivel jobban beléjük vetettük a bizalmunkat. Legyenek azok politikusok, vagy orvosok, vagy bárki más. És Urunk, megvalljuk, hogy gyakran, igen, a pénzbe is bizalmunkat vetjük, hogyha van, akkor nyugodtabbak vagyunk, mint hogyha nincs. És elfelejtjük azt, hogy nem szabad aggodalmaskodnunk, mert tulajdonképpen az is bálványimádás. Urunk, tisztíts meg bennünket a bálványoktól, és ajándékozz meg bennünket azzal, hogy ne akarjuk még tudat alatt se megszegni a te szövetségedet, hanem legyünk hűségesek hozzád, hiszen te üzented nekünk, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. És ott van az igében az is, hogy a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Így hadd szeressünk téged, Úr Jézus Krisztus, el nem múló szeretettel. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Befejezésül megkezdett énekünk egyetlen versét énekeljük még, a 208. dicséret 4. versét.
Szállj meg, Uram, ügyünkben, s megtértünkben, függeszt fel ostorodat. Ó, hajtson hozzánk békére, fiad vére, s felejtsd el haragodat.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek a mi atyánk szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk. Amen.